Vajon miért vannak és meddig lesznek kevesebben a nők az informatika szektorban? Milyen képzések, karrier lehetőségek állnak a fiatal lányok előtt? Hogyan boldogultak az elmúlt évtizedekben a nők? Inspiráló életutak, programok, képzések a Szerkó Informatika podcastjában. Az IT angyalai. A műsorvezető dr. Seres Szilvia. Sziasztok, ez itt az IT Angyalok újabb podcast adása, amelyben két vendégem van, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Az egyik vendégünk Szentkirályi Szász Krisztina, a digitális jólét program állandó szakértője, a másik pedig Lipai Andrea, a Szerkó Informatika értékesítés támogatási igazgatója. Ma arról szeretnék beszélgetni veletek, és nagyon kíváncsi vagyok a gondolataitokra, hogy Magyarország, hogyha a Eurostat statisztikáit nézzük, akkor az ITK szakemberek nemi megoszlásában nagyon-nagyon hátul kullog. Én hoztam némi számadatot is, hogy azért lássuk. Tehát 2017-ben nálunk volt a legrosszabb ez az arány, tehát 90,9% volt a férfiak aránya, és 9,1% a nő. Tehát ugye itt az IKT szakemberek női-férfi megoszlásáról mondom az adatokat. 2018-ban is utolsók voltunk, viszont már változtak azért egy kicsit ezek a százalékos arányok. 91,4% volt a férfi, és 8,6% a nő. Aztán 2019-ben 2%-ot változott a nők javára, tehát elkezdett növekedni ez a szám, és 2020-ban is növekedett, akkor már 8,7% férfi, és 12,3% nő volt az arány, amivel egyébként megelőztük Máltát és a cseheket. Igazából az érdekelne, hogy mi lehet annak az oka, hogy mi ennyire hátul kullogunk, illetve most már pozitív, mert hogy megindult egy változás.
Szerintem ezt nem tudjuk, hogy mi lehet ennek az oka, csak feltételezéseink vannak. Az egész világon, és ezen belül Európában is alacsony a női IKT szakemberek aránya, tehát ez nem egy specifikus magyar helyzet. Az, hogy arányaiban mi Európán belül ennyire alacsony százalékokat érünk el, ennek az okát kutatjuk igazából. Ugye a szocialista időkben ez nem teljesen így volt. Fura módon az egész világon, az USA-ban is, Európában is a női IKT szakemberek aránya sokkal magasabb volt. A 40-es években, hogyha emlékeztek rá, az Enigma projektben, a NASA-nál, a
női programozók.
Női programozók voltak ugye mindenhol, és ugye, hogy ez az egész világon változott meg, ugye most már az USA-ban is 20% alatt van a női IKT szakemberek aránya. És nem, hogy nőne világszinten, hanem csökken az arányuk. Ugye ez azért, azt mondják az okosok, hogy ez azért van, mert ugye egyre coolabb lesz ez a terület, és ugye a fehér férfiak, hogy úgy mondjam, elviszik ugye ezt a cool területnek a dominanciáját, és tehát nem csak a nők, hanem az afroamerikaiak vagy ázsiaiak aránya mondjuk az USA-ban vagy az Európai Unióban is alacsony. Tehát igazából ez a presztízsével függ össze, a szakma presztízsével függ össze, hogy egyik oldalról. A másik oldala pedig az, hogy a kutatások ugye azt mutatják, hogy a lányoknak már az iskolában, az általános iskolában, középiskolában az az érzületük támad, és azt az érzületet erősíti az egész környezet, hogy nekik nincsen esélyük, nem elég okosak, nem, tehát az önbizalmuk ugye alacsony ahhoz, hogy ezen a területen elinduljanak, egyetlen felvételizzenek, mert úgyse fog sikerülni, vagy nem fogják tudni megállni a helyüket ezen a területen. Ugye szerintem ez a fő oka Magyarországon is annak, hogy ezen a területen kevés a lány.
Hát igen, hozzátenném, hogy tehát ez tulajdonképpen egy társadalmi tévhit ez az egész, hogy a nők gyakorlatilag nem képesek erre, hiszen számos olyan hölgyet tudunk említeni, aki nagyon nagy sikert futott be ezen a területen. Marissa Mayer, ugye, aki a Google-nál dolgozott, most már a Yahoo-nál tevékenykedik, vagy Sophie Wilsonról lehetne beszélni, aki önmaga alkotta meg ugye a basic programozási nyelvet. Tehát az a feltételezés, hogy egy nő nem képes ilyen dologra, ez nem így van. Ezt ugye már korábbi adásban is beszéltük, hogy mire képesek a nők, és mi a társadalmi tévhit ezzel kapcsolatban. Egyetlen egy olyan hátrány lehet talán, ami érthető és amiben igazolható, az az, hogy ha valamely hölgy elindul ezen a pályán, és próbál ezen a pályán lépést tartani, mint nőnek nagyon fontos ugye a családalapítás is, és nem csak a karrier, és ezen a területen nagyon nehéz a kettőt egyensúlyba hozni. Mert hogyha családot alapít egy hölgy, akkor nyilván az idejének nagy részét, ugye főleg az első időszakban a gyermekére fordítja, kiesik bizonyos dolgokból, nagyon nehéz újra csatlakozni a friss és az új technológiai információkkal, és azzal, hogy mi történt IT szektorban a világon, nagyon nehéz lépést tartani. Ez talán okozhat némi hátrány, de szerintem ez áthidalható.
És szerintetek annak mi lehet az oka, hogy az is látszódik egyébként az adatokból, hogy például az oktatásban növekszik a STEM területekre jelentkező hölgyeknek a száma, viszont amikor, tehát valahogy lemorzsolódnak, tehát a pályára állás során, tehát amikor már ugye választanának maguknak egy munkáját, akkor nem a területen helyezkednek el. Tehát, hogy értem, hogy van egyrészt egy ilyen presztízs változás, és ez nagyon érdekes, hogy mondtad az Enigmát, tehát ugye a korai programozó nőket, és ugye gyönyörű fotókat lehet róluk látni, és ez látszódik a film esetében is, hogy ahogy ott, tehát ugye egyszerűen a nők, azok átkerültek színésznőnek a kamera elé, és kevésbé ugye rendező vagy, tehát hogy és ez történt ugye az informatika világában, vagy a számítógépes technika világában is, hogy tulajdonképpen ahogy megjelent tehát, hogy a hardverekkel foglalkoztak ugye, vagy a programozással a nők, de aztán ez is egy férfiak által uralt terület, majd a szoftver programozás, vagy szoftver területére kerültek át inkább a hölgyek. Szóval, hogy szerintetek mi lehet viszont annak az oka, hogyha már bekerül egy oktatásba egy hölgy, tehát megugorja azt a részt, hogy akkor igenis ezt a területet választom, és én ezzel jól leszek, hogy akkor utána mi lehet talán annak az oka ennek a lemorzsolódásnak?
Ez nagyon érdekes, 97 környékén talán a Cosmopolitannak volt egy ilyen cikke, ami pontosan arról szólt, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg a hölgyek számára az IT területén, főleg a programozásban. Viszont későbbiek folyamán több híres és sikeres hölgyet megkérdeztek arról, hogy ő az ő tehát a pályáján milyen nehézségeknek ütközött, és ők mit gondolnak arról, hogy mi lehet ennek az oka. És kicsit utána olvasgattam ennek, és nagyon érdekes volt, pontosan nem emlékszem a névre, hogy ki volt az, aki azt hozta föl, hogy elég nehéz a hölgyeknek a területe és a lehetősége abból a szempontból, hogy mint tudjuk, ez férfiak uralta terület, és hogyha be is kerül egy hölgy egy ilyen munkahelyre, és elkezd programozóként dolgozni. Nem tudják úgy befogadni, nem merik úgy a férfiak befogadni őt, nem tekintik egyenrangúnak, és ezt nem negatív értelemben mondom, hanem egész egyszerűen, amíg van egy munkahelyen egy kialakult csapatcsoport, ők elmennek sörözni, elmennek ide, elmennek oda, beülnek beszélgetni. Ez ugye tehát normális menet ez az egész, és nem szokatlan, és nem feltételez bizonyos dolgokat. Viszont, hogyha mondjuk leül egy programozó úr és egy hölgy, és ők esetleg összeülnek és beszélnek valamit, vagy együtt mennek el valahova, az már feltételez bizonyos intimitást, bizonyos dolgokat, és ez nagyon-nagyon nehéz, hogy nehogy véletlenül ráfussanak egy olyan ösvényre és egy olyan dologra, amire egyikük sem szeretne. És hiába nem arról van szó, elindul egy pletyka, elindul egy feltételezés, és ebből kifolyólag mind a ketten hátrányt szenvedhetnek. Például ezt is felhozták, és ez valahol nagyon érdekes.
Igen, ma a magyar felsőoktatásban, hogyha megnézzük, ugye amióta van bachelor és master képzés. Ugye a bachelor képzésben még egész jó a lányok aránya, ott el is végzik, mert ugye általában szorgalmasak és kitartóak. A master képzésben viszont megnéztem, 2019-ben összesen 84 lány diplomázott le, ami hát nagyon kevés, tehát ugye megszámálható, tudható, hogy kik azok a lányok, akik elvégzik a magyar felsőoktatást. Tehát, hogy ennek mi az oka, hogy a bachelorről már nem mennek masterre. Nekem szerencsém van, mert az én keresztlányom a BME mérnök informatikus szakára járt, és tegnap beszélgettem vele, illetve a kollégista társaival, akik ugyancsak lányok, ugye, és a mérnök informatikus szakra járnak, és meginterjúoltam őket, hogy ők egyáltalán miért mentek oda, meg hogy érzik magukat, meg mit látnak nehézségnek. És az derült ki, hogy az oktatók, tanárok teljesen egyenrangúan kezelik őket, tehát ők úgy érzik, hogy az oktatással semmi probléma van, támogatják őket, nem különösebben, örülnek persze, hogy lányok, meg tehát azt nyilván érzik, hogy mindenki örül neki, hogy lányok vannak egyáltalán az a szakon, de hogy a fiú társaik, ők nézik le őket, tehát ez mind a három hölgy ezt mondta, hogy a társaikkal nem tudnak, a fiúkkal nem tudnak érdemben, szakmai értelemben kommunikálni, és azt gondolják róluk, hogy ők kevesebbet tudnak, nem képesek, nem tudnak beilleszkedni a fiúk csapataiba, hogy úgy mondjam, vagy társasági működésébe, tehát valószínűleg ez egy ilyen szociológiai probléma, hogy nem tudnak beilleszkedni a férfiak által uralt világba igazából, és ez már, ők másodévesek, tehát ez már ebben az időszakban megtörténik, tehát valószínűleg ezzel kellene valamit kezdeni, hogy a már az egyetemen a fiúk ne így viselkedjenek a lány hallgatókkal.
Igen, de a fiúk valószínűleg az egyetemen ezt már valahonnan hozzák, tehát, hogy...
Hát igen, tehát nyilván előbb kell ezzel foglalkozni, igen. De ez tegnapi élményem, ugye, hogy elmeséltek nekem a lányok.
És egyébként ez nem veszi el már most a kedvüket?
Egyébként nem, tehát a kedvüket nem veszi el, tehát az egyik kislány ezt kifejezetten nagyon határozottan mondta, hogy ő például nem szereti, amikor tőle megkérdezik valaki, hogy te lány vagy, és ezen a szakon vagy, és te ezt tudod csinálni, hát ezt hogy lehet? Tehát ő mindig is úgy gondolta, hogy tök mindegy, hogy lány vagy fiú, ugye ő erre képes, meg az apukájával robotokat épített már gyerekkorában, szóval nyilván ő erre volt motiválva otthonról is. Tehát ők ezt tehát rosszul élik meg lelkileg, nyilván nem jó nekik, és kérdeztem tőlük, hogy tesznek-e valamit, ugye? Tehát, igen, hogy igen. Ők próbálkoznak-e bekerülni a klikkekbe, vagy ilyesmi, és hát nem. Tehát, hogy nyilván ugye az történik, hogy akkor a lányok egymással barátkoznak, a fiúk is egymással barátkoznak, és nincs nagyon átjárás, ami nyilván valószínűleg későbbiekben is így marad.
Igen, ez sztereotípia tipikusan, de hát ez korábban is beszéltünk az előző podcastban is arról, hogy nagyon fontos az, hogy mit hoz otthonról a gyerek, legyen az akár kislány, vagy akár fiú. Nyilván a fiú hozza azokat a bizonyos fiús szerepeket, amiket mondjuk az apa példa mutat, a lány, amit a lány. Élet, mint az anyuka, de ugye nagyon fontos az, hogy maga a család az elfogadja azt, hogyha mondjuk egy gyerek éppen a másik nemnek a szakmáját választja. Mennyi sikeres urat látunk, aki például fodrászként dolgozik, és mennyire híresek, és tényleg név nélkül, de a szakmájuk csúcsán állnak itt Magyarországon is. Miért ne lehetne ez pont fordítva? Tehát miért nem lehetne ezt elfogadható? Miért feltételezzük arról, hogy egy hölgy, aki ezt a pályát választja, nem tudja azt, hogy mire vállalkozott? Igenis, hogy vannak olyan karakán lányok és hölgyek, és szükség is van rájuk, hogy talán ezt a szemléletet megváltoztassák, akik oda tudnak állni, és azt tudják mondani, hogy már pedig én akkor is. És ez, hogy most őt képesnek, vagy nem képesnek tartják arra, hogy elvégezze az adott feladatot, ez azért nagyon rossz, mert tanulmányaik közepette ez lehet inspiráló, és lehet ugye pálya elhagyóvá tevő is tulajdonképpen. Uh-huh. Ez mind azon múlik valóban, hogy karakán-e a hölgy, mert ha karakán, és neki azt mondják, hogy ugyan már mit keresel te itt, akkor az asztalra csap, és azt mondja, hogy már pedig, de meg fogom ezt mutatni, hogy igenis, hogy helyen van itt, és lehet, hogy lepipállak benneteket, ha arról van szó. Bocsánat, ez most nagyon rossz értelemben tevődött itt föl, de ez valóban így van, tehát hogy meg kell mutatni azt, hogy képesek vagyunk rá. Én ezt nagyon fontosnak tartom.
És még bocsánat, egy gondolatot szeretnék ehhez hozzátenni. A lányok mondták tegnap, hogy kevés lány jön szakgimnáziumból. Uh-huh. Tehát a középfokú képzésben jó lenne, hogyha több lenne a lány a szakgimnáziumban, mert a gyakorlati képzésben, ugye ott kapnak többletet, a fiúk nagy része ugye onnan jön, és ők már ugye tudnak programozni, egy csomó mindent tudnak az egyetemen, amit a lányoknak, ugye hiába nagyon okosak, ugye ott kell megtanulni, és ez nyilván egy hátrányt jelent. Tehát vélhetőleg, hogyha a középfokú képzésben, a szakképzésben már sok lány lenne, és onnan mennének egyetemre, akkor ez a probléma ugye nem merül fel az egyetemen belül. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel kellene foglalkoznunk, ugye, hogy az általános iskolai képzésből több lány menjen szakgimnáziumba, és akkor azon az úton könnyebb lesz kiteljesedniük az egyetemen is, és nem lesznek hátrányban a gyakorlati képzés hiánya miatt. Ugye másrészt meg a fiúk, ugye az amerikai kutatás is azt mutatta, hogy akkor változott meg, vagy csökkent nagyon a női IKT szakemberek aránya az USA-ban is, amikor ugye PC számítógépek lettek, ugye otthon a fiúknak volt számítógépük, a lányoknak a család nem vett számítógépet, a fiúk eljártak klubokba, egymással ugye megosztották, elkezdtek játszani, együtt szervezni, vagy fejleszteni a tudásukat, a lányok pedig nem jártak ilyen helyekre, tehát a gyakorlati tudás közti különbség okoz későbbiekben egy csomó hátrányt a lányoknak, nem az észbeli képességeiknek a hiánya. Tehát, hogy ezzel kellene foglalkoznunk, és remélem ebben sikerül is majd előrelépnünk.
Csak Andrára reflektálva még, hogy igen, meg lehet mutatni, hogyha az ember karakán, de hogyha valakinek sokszor mondják azt, hogy hú, hát te nem, meg nem tudom, azért, tehát azért negatív irányba is elvihet, tehát történetet akarok nektek elmesélni, nem olyan rég találkoztam az egyik Prezi alapítóval, Somai Fischer Ádámmal, és vele is beszélgettem, és ő elmesélt egy történetet nekem. Fölmerült egy egyenlítő alapítvány esemény, ahol ő ezt elmesélte, hogy ő gimnáziumba járt, és hogy valahogy ő ott a gimnáziumban mindig a csajokat kicsit így lenézte, mert hogy abban a gimnáziumban az volt a mondás, hogy a fiúk sokkal okosabbak, és sokkal többet tudnak. És a Somai Fischer Ádám, ő médiaművészként tevékenykedett pályafutása elején, egyébként építész, és külföldön tanulva egyszerűen elkezdett olyan, és akkor most a Krisztánra is kicsit reflektálok, elkezdett olyan csapatokban és projektekben dolgozni, ahol nagyon sok lány vett részt. És egyszer rájött arra, hogy hát baromi okosak, nagyon sokat lehet tőlük tanulni, és elkezdte tulajdonképpen inni szavaikat, és akkor jött rá, hogy ez mennyire rossz, hogy tulajdonképpen, és hogy mennyire szégyelli magát azért, hogy ő a gimnáziumban azt gondolta, mert ezt kapta, tehát hogy ezt adta át neki az intézmény, és hogy, nagyon, hogy ők egyszerűen jobbak.
Igen, ez nagyon sok pályakezdőnél kijön, hogy ők már a gimnáziumban vagy általános iskolában hozzák ezt a dolgot. Viszont, hogyha sikerül valakinek beilleszkedni egy csapatba, rengeteg olyan visszajelzés van, hogy sokkal eredményesebbek a hölgyek ezen a területen, mint a férfiak, mert teljesen más szemszögből nézik az adott feladatot, vagy az adott megoldani való dolgot. És érdekes, hogy arra is, tehát abban is megállapodtak és konszenzust kötöttek, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha csak nők a programozók, vagy csak férfiak, hiszen muszáj ütköztetni az érveket, és muszáj megbeszélni azt, hogy ki hogyan látja az adott problémát, mert abból születnek nagy dolgok, és ezt nem szabad elfelejteni.
A ti pályafutásotok, ugye tudom, Krisztina nagyon sok mindennel foglalkozott, vezető pozíciót töltött be, nyilván sok ember, férfiakkal, nőkkel vegyesen dolgozott együtt, Andrea, te is nagyon sok területen kipróbáltad magad, hogy mik a személyes tapasztalataitok, tehát akár vezetőként, akár ilyen csapatban való együttműködés, van-e pozitív-negatív példátok?
Hát én nagyon sokáig mindig egyedül voltam nő. Tehát most már javul a helyzet, én azt gondolom, tehát több hölgy van most már azokban a csapatokban, amikben én dolgozom, de tehát a 90-es évek elejétől, hát 2005-6-ig így majdnem mindig egyedül voltam. Tehát nyilván nem volt egyszerű. Már a kezdetétől én úgy éreztem, hogy nekem mindig többet kell teljesítenem. Ennek voltak előnyei is, ugye amikor erre rájöttem, tehát mindig sokkal alaposabb voltam, sokkal jobban felkészültem, sokkal több mindent elolvastam, ahhoz, hogy ugye partner tudjak lenni, ami hosszú távon meghozza az eredményét egyébként. Tehát mondjuk a adatokról, vagy a lexikális tudásom nyilván általában magasabb, mint a partner férfiaknak, akikkel együtt kell dolgozni, de ezzel együtt, tehát azért még ma is érzem azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor oda kell rakni magamat nagyon, hogy be tudjam bizonyítani, hogy érek annyit, mint az a partner, akivel együtt kell működnöm. Tehát például volt egyszer a Világbanknak egy ilyen szakértője jött Magyarországra, és ugye úgy kezdte velem a tárgyalást, hogy így egy ilyen fotelba hátradőlt, a lábát majdhogy nem felrakta az asztalra, és ugye így kezdtünk el beszélgetni, és ahogy haladt előre a tárgyalás, így láttam, hogy így ül föl. Tehát nagyon vicces volt, így egyre jobban így kezdett így kiegyenesedni, így lerakta a lábát, és így elkezdett figyelni, és a tárgyalás végére mondta, hogy nem akarok a Világbankba dolgozni. Tehát nagyjából ez jól mutatja, ugye, hogy hogyan értékelik a hölgyeket így elsőre sokan, és aztán amikor érzékelik, hogy azért itt valami van, akkor azért nyilván meg tud oldódni ez a helyzet.
Igen, nekem is ez a tapasztalatom, hogy tehát elvonatkoztatva egy kicsit az IT világtól, tehát az élet minden területén szerintem egy nőnek, hogyha a vezetői pozícióba kerül, dupla annyi mindent kell teljesítsen, és duplán annyit kell, hogy tudjon és hozzon, mint amennyit egy hasonló pozícióban lévő férfitől elvárnak. Be kell bizonyítani, hogy érdemes arra a posztra, és ezt tényleg magasan meg kell ugrani azt a lécet. Az IT világban, hát ugye én is, amikor belecsöppentem, rengeteg olyan tárgyaláson, rendezvényen, minden egyéb konferencián vettem részt, ahol egyedüli nőként ültem a sorokban, és volt, amikor ez elég furán is jött ki, de hát nyilván ott voltam, és volt olyan, hogy csak a férfiakat szólították meg például előadásokon, és úgy beszéltek, és én ott bent ültem, és már a köszönés is úgy volt, hogy jó napot kívánok, uraim. És hát, de tehát nyilván nem volt ebből semmi probléma, hiszen hozzászoktam már akkor ehhez a dologhoz, és aztán látszott az, hogy az előadó nem is figyel arra, hogy esetleg mondjuk én szeretnék kérdezni valamit, vagy érdekel a téma, és hozzászólni szeretnék. És akkor ez ilyen helyzetekben sikerült egy néhányszor azért olyan kérdést feltenni, vagy olyan hozzászólást, amire nem tudtak válaszolni, és akkor így nézték, hogy tulajdonképpen létezik ilyen, hogy egy nő is képes ilyen dolgokban megfelelő tájékozottságra szert tenni. Szerintem ezek a dolgok nagyon nehezen működnek a mai világban is, függetlenül attól, hogy több nő van ezekben a pozíciókban, valójában ez így van, de tárgyaláson is akárhányszor elmentem, és partnerrel találkoztam, és mondjuk informatikai mérnök, vagy bármiféle informatikai tudással rendelkező férfi ült velem szemben, tehát nem gazdasági ember, tehát nem gazdasági fronton. és tudtam, hogy mikor mondtam, hogy jó, de hát akkor beszélgessünk, hogy mégis mit szeretnének, milyen specifikációkkal, mi az elképzelés, stb. És akkor, az nem fontos, úgy sem érti, és akkor amikor belekérdeztem, hogy de hát akkor hogy, és akkor így csodálkoztak, és ugyanaz az a dolog volt, ugye, amit a Krisztina is mesélt, hogy egyre érdekesebb lett, és egyre mélyebben belementünk, és egyre jobban elismertek. Tehát néha oda kell tenni magát egy nőnek, úgy szólni, vagy nagyon csúnya szóval élve talán megfitoktatni a tudását ahhoz, hogy őt elismerjék, de nem is az, hogy elismerjék, hanem egyáltalán elfogadják megfelelő partnernek. És ez a lényeg szerintem.
De ebben egyébként látok változást, hogy itt a 90-es éveket említette a Krisztina, tehát nyilván, tehát hogy azért már több évtized eltelt, és több évtizeden mozogtok a pályán. Tehát, hogy azért ebben érezhető valami fajta változás, vagy tehát úgy, ahogy a kicsit a számaink is emelkednek itt az IKT szektorban a női szereplőket tekintve, hogy ez így puhul, lanyhul, vagy változatlan?
Hát kis változást érzek, meg abban kifejezetten érzek, hogy a vezetői pozíciókban már több hölgy van, azt gondolom, tehát az IKT szektorban is, és más szektorokban is, tehát ugye a 90-es évek vége felé, hát ugye mondjuk a magyar parlamentben elhanyagolható számú hölgy volt. Most azért már, hogyha megkérdezünk valakit, fel tud sorolni több meghatározó hölgyet is ezen a területen. Tehát nyilván ez így együtt mozog, tehát az iparágakban is, és a politikában is, illetve a közigazgatási szerveknél is, ez együtt növekszik a női vezetőknek a száma, ami ugye nagyon örömteli, de azt gondolom, hogy még az út elején vagyunk Magyarországon, tehát az érzülete az embernek, amikor bekerül egy ilyen közegbe, azért nem sokat javult. Én ezt ugye onnan szoktam lemérni, hogy bejönnek ülünk mondjuk egy terembe, várjuk, ugye elkezdődjön tárgyalás, van egy vagy két hölgy, bejön egy férfi, ugye kezet fog mindenkivel, és hozzám meg nem is szól lényegében, tehát így elkerül. És akkor én így oda szoktam ugrani, ugye, hogy jó napot kívánok, kezet nyújtok, hogy igen, velem is kezet lehet fogni. Tehát ez még abszolút megvan. Tehát,
ismerős szituáció.
Csak a jegyzőkönyvvezető a hölgy, tehát körülbelül ez a gondolat fut át az urakon ilyenkor. Tehát ez valóban, tehát tényleg ez így van, talán lanyhul valami minimálisat ez a szituáció, de még mindig ezek a sztereotípiák ugyanúgy élnek, tehát ez nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy ez más felé forduljon, de hát nem tudom, tényleg nem tudom.
Én most pont azt akartam megkérdezni, hogy mivel lehetne segíteni. Nyilván ez egy mentalitás változás, ami azért egy nagyon komplex és bonyolult dolog. De hogy még az is eszembe jutott, hogy amit említettetek is, hogy vannak példák. Tehát azt gondolom, hogy a fiatalabb generáció számára egy pályaválasztásnál, egy orientációnál ugye kellenek pozitív példák. Tehát például számotokra voltak példák, vagy például amikor ti választottatok, azt mondom, hogy Krisztina virológus szakmáját tekintve, de hogy ott például neked voltak példák, vagy minták, ami alapján egyébként orientálódtál?
Tehát én biológia-kémia szakos tanár vagyok a legeredetibb foglalkozásomat tekintve, és inkább kémikus, tehát ott se volt sok lány, tehát kezdetekben, de például a kémia tanárom egy rettenetesen okos hölgy volt, tehát igazából ő motivált engem ugye elfelé a terület felé, mert annyira magával ragadóan okos volt, hogy egyszerűen muszáj volt vele menni. Tehát nyilván ilyen szempontból a példamutatás az fontos, tehát hogy látunk hölgyeket, akik adott területen jók, illetve hát az apukám is természettudós volt, tehát ő meg kicsi korom óta nyilván a természet szeretetét, minden kutattunk, gyűjtöttünk ebihalat, meg mindent csináltunk együtt. Tehát nyilván ez is, tehát otthonról is nagyon fontos, hogy mit kapnak a lányok, tehát én is mindent megkaptam, amit a természettudományokból meg lehetett, volt kis mikroszkópom, meg kis kristályaim, meg minden volt, tehát azért nyilván ez meghatározó volt.
Én is elmondhatom ezt, hogy tényleg tehát a család az nagyon fontos és nagyon-nagyon-nagyon szükséges ahhoz, hogy az embert formálja. Bár én nem igazán példát mondhatnék, hanem, illetve a példát mondok, talán egyetlen egy példát tudok mondani, aki ösztönzött, és nem is az, hogy ösztönzött, talán fölhívta a figyelmet, mert nagyon, nagyon kis koromban, tehát mindig fölkaptam a fejemet, bár nem nagyon értettem a dolgokat, hogy mik történnek, de hát ugye nyilván a Vaslédi volt, ami korunkban elképzelhetetlen és elfogadhatatlan, hogy ő milyen pozícióba került, és milyen szépen igazgatta ugye az angol száz területeket nagy.
És ő is vegyész volt, elnézést
szeretném. ugye? és hogy mennyire példamutató volt, ahogy tulajdonképpen leiskolázta a politika nagyobb résztvevőit, akik férfiak voltak. Egy némely helyzetben, tehát talán ő volt az, akire így mindig felkaptam a fejemet, de engem például pont ez ellentétje volt az, ami egy kicsit talán ez a lázadó dolog. Lehet, hogy azért, mert én abban a korban voltam fiatal, amikor ugye már kezdett lázongani Magyarország és a világ, és nem tudom, különböző sztereotípiák ellen, és én mindig azt akartam bemutatni, hogy mire képes egy nő. Tehát soha, tehát hogy bármennyire is próbáltak egy bizonyos skatujába belerakni, én abból a skatujából mindig próbáltam kitörni valamilyen oknál fogva, és engem az inspirált, hogy igenis, hogy bebizonyítsam azt, hogy képes vagyok rá, képes vagyok arra, amire egy férfi képes. Nyilván nem minden esetben természetesen, de engem ez vitt előre mindig.
Az érdekelne még, Krisztina, hogy azért látunk olyan példákat itt IKT-szektor nemek megosztásában, hogy azért vannak itt pozitív országok, tehát Észak-Macedónia, Bulgária, Litvánia az elsők között, hogy ők mit csinálhatnak jobban, vagy nem csinálnak semmit se jobban?
Szerintem nem csinálnak semmit se jobban, mert ezekben az országokban abszolút értékben nagyon alacsony az IKT szakemberek aránya. Tehát messze mögöttünk vannak, tehát úgy globális értelemben az összes, tehát férfiak, nők együtt, nagyon alacsony. És érdekes, hogy ezen a nagyon alacsony számon belül van viszonylag magas arányban ugye a hölgyek aránya. Azt gondolom, hogy valószínűleg ez a szocialista időből maradt így. Tehát nem kell itt keresni valami nagy titkot, tehát nem az történt, hogy náluk nagyon alacsony volt, és utána megnőtt, hanem 30 éve ilyen magas, és vagy 40 éve, vagy nem tudom, tehát amióta van ugye IKT szektor, és tehát nem valami csoda programot hajtottak végre, hanem valószínűleg a szociológiai társadalmi helyzet ugye nem változott annyit, mint nálunk az elmúlt időszakban. Tehát mi ugye az EU-val, az USA-val, trendekkel együtt mozgunk, kicsit rosszabbak vagyunk, mint ők, de a trendek nálunk körülbelül azok. A rendszerváltás után ugye nagyon gyorsan átalakultak, és ezekben az országokban meg szerintem nem annyira változott, mert ugye nem látszik, hogy valamilyen hirtelen ugrás történt volna, vagy bármilyen projektet csináltak volna. Tehát mi ezt kutattuk, mert egyszer nem akartuk elhinni, hogy mitől van az, hogy Bulgáriában 30% körül van ugye a nő IKT szakembereknek az aránya, de összességében viszont sokkal alacsonyabb, mint a miénk, harmadannyi körülbelül.
Mondjuk ugye a volt jugoszláv tagállamokat is felsoroltad, ott ugye azért nem szabad elfelejteni a háborút, ami ugye belviszály volt és szétszakított a Jugoszláviát, ott azért rengeteg fiatal halt meg, férfiak, akik ugye, tehát hogy valami úton módon a nőknek helyükbe kellett, hogy lépjenek, és meg kellett teremteni ugyanazt azt a társadalmi és gazdasági és IT közeget, és ha nem volt más megoldás, mert pont esetleg ne a gyúristen azok estek áldozatul a harcoknak, akik pont ilyen területen dolgoztak, vagy voltak, akkor ott helyt kellett állni a hölgyeknek. Ez ugyanez volt a második világháborúban, ugye, amikor a férfiak elmentek harcolni, a nőknek meg be kellett állni a gyárba, és bombákat gyártani, és a kohókba, és stb. Ugyanez, csak ennek ugye nyilván más a vetülete, mert itt tanulni kell nagyon sokat hozzá, és az a korosztály, az valószínűleg most érett meg arra, hogy karriert fusson be, hogy le tudjon tenni valamit az asztalra.
Igen, tudtok olyan példát mondani, mondjuk akár magyar vagy külföldit, ami egyébként kicsit a területre koncentrálva jó példája annak, hogy akár hogyan lehet ezt a nők és fiúk és lányok közötti kooperációt, vagy akár a STEM terület felé való orientációt segíteni. Most gondolok olyanra, mint például a Lányok Napja, mint egyfajta kezdeményezés, vagy ugye a Nők a Tudományban Egyesületnek vannak nagyon komoly programjai, tehát hogy tudtok-e esetleg említeni olyan példát, amit pozitívnak tartatok hazait vagy nemzetközit?
Talán itt a hazai IT világban most egyre jobban témává vált ez a nők ugye az IT szektorban, a nők helye, vagy miként lehet a nőknek helyet biztosítani az IT szektorban, elismerni őket. Ez most egy mozgalom, én úgy vettem észre. Nagyon sok olyan informatikai céggel találkozom, függetlenül attól, hogy milyen pozíciót törtenek be ezen a piacnak, ezen a területén, akik egyre többet csinálnak ilyen rendezvényeket, cikkeket, híreket jelentetnek meg. Nagyon fontos a Codeberry programozóiskolát megneveznem, akik kifejezetten ráálltak arra, hogy hölgyeket oktatnak programozásra. Önálluk a hölgyek és a férfiak aránya az olyan 40-45%-os a hölgyek részvétele az ilyen oktatásokon, mert úgy szólítják meg őket, hogy talán-talán kezd föléledni a világ, és kezdi ennek a fontosságát látni, hogy szükség van a női szemléletre is ezen a területen is.
Igen, tehát nagyon sok ilyen jó program van, de azt látni kell, hogy az IVS felmérése alapján ugye 36 000-44 000 üres álláshely van, vagy hát legalábbis igény lenne, ugye körülbelül ennyi IKT szakember felvételére, és ehhez képest mondjuk évente nők 380 körül végeznek az egyetemen. Tehát egyszerűen olyan nagyságrendi különbségek vannak, ugye ezekben a programokban, mondjuk a Lányok Napján, stb. Ilyen ezres, legfőjebb ezres nagyságrendű, ugye az a lány, akit elérnek ezek a programok. Ugye, és mi dolgozunk most együtt az Egyesülete azon, hogy egy nagyságrendet növeljünk legalább azon, hogy mennyi lányt érünk el, és hogyan tudjuk őket motiválni. Tehát legalább egy nagyságrendet. Ugye kettőt kéne, az lenne a jó, de mondjuk egy nagyságrendet megpróbáljuk növelni a bevonódásukat ezekbe a különböző programokba, és akkor talán ugye sikerülne egy jelentősebb előrelépést tennünk a következő 5 évben. Ugye ezt szeretnénk elérni.
Ugye nagyon fontos, hogy most bejött a pandémia által a home office fogalma Magyarországra is, és azért egy nagyon csábító lehet a hölgyeknek karrier területén is, illetve munkahely területén is az, hogy például programozóként tudnak otthonról home office-ban dolgozni. Egy családanyának szerintem ettől jobb lehetőség nincsen. Tehát ez talán-talán majd ez is egy motiváció lesz.
Én még is látom, hogy többen átképzik magukat például nap közül programozóvá, tehát hogy egy teljesen jó karrier lehetőséget jelent számukra. Igen, az EU digitális évtizede azt mondja, hogy 20 millió IKT szakembert kellene, hogy legyen, illetve hogy a nemek között kiegyensúlyozottságot kellene találni. Akkor azért ez nem egy könnyű kihívás, ami persze nem csak minket, hanem a teljes Európai Uniót érinti, és azt sem véletlen például azt mondják, hogy unikornisokat akarnak, tehát hogy innovációt támogatni, tehát ezzel mind ugye ezt próbálják segíteni. Ha nem titkos, akkor mi módon próbáltok nagyságrendet ugrani? Tehát ez kommunikáció, oktatásba való komolyabb szerepvállalás, tehát mi az, amivel egy nagyságrendet lehet esetleg az elkövetkezendő 5 évben ugrani?
Igen, tehát ugye az általános iskolánál kezdenénk, tehát az a terv, hogy az általános iskolákban kellene érzékenyíteni ugye a lányokat, fiúkat, mint ugye a példa mutatta, tehát a fiúkat is kell érzékenyíteni arra, hogy a lányok is képesek ugye ezen a területen eredményeket elérni. Tehát indítunk egy nagy projektet, egy Európai Uniós programot, kódolás, algoritmikus gondolkodás fejlesztése, programozás, kifejezetten általános iskolás és utána középiskolás gyerekeknek, tehát ezt érzékenyítő programoktól a táborokon át, a versenyeken keresztül, tehát egy mindenféle motivációs ugye céglátogatások, tehát az nagyon jó, hogy az IKT cégek egyre inkább pozitívan állnak ehhez, és fogadják ugye a lányokat, és bemutatják nekik, hogy mi történik ott, ugye milyen érdekes dolgokat csinálnak, és nyilván vannak hölgyek, akik ott meg tudják mutatni, hogy ők is ebben dolgoznak. Tehát ezeket a programokat szeretnénk egy nagyságrenddel több résztvevővel a következő 5 évben megvalósítani. Most folyik ennek a programozása, ennek a projektnek, tehát én remélem, hogy a jövő évben ez már tud indulni, és látható lesz mindenki számára, hogy hogyan tudunk ebben, vagy illetve eredményeket is fogunk tudni elérni.
Andrea, nálatok a Szelkonál van bármifajta olyan együttműködés, kooperáció, akár képzési vonalon, vagy csak eseményekben, amikor mondjuk ti is fogadtok fiatalokat, vagy részt vettek ilyen érzékenyítő eseményekben?
Volt már a korábbi időszakban ilyesmi, de nem tudom, hogy mennyire árulok el titkot ezzel, vagy nem. A korábbi podcast műsorban ugye a Pécsi Tudomány Egyetem egyik dékánya volt nálunk vendég, és megfogalmazódott bennünk egy olyan lehetőség, vagy egy olyan út, mivel szeretnénk vele fölvenni a kapcsolatot. Erről beszéltünk is már személyesen vele, és nagy valószínűséggel megpróbáljuk ezt egy kicsit pártfogolni, és ezen az úton elindulni, és tehát megvan egy koncepció a Szerko Informatikai Kft. Vezetősége által, és hát ezt majd még meg kell tárgyalnunk, hogy hogyan és miként lehet. Tehát az első lépéseket, a kezdeti lépéseket megtettük ez irányában, hiszen látjuk azt, hogy szükség van rá.
Egyébként egy záró kérdés, hogy a piac és az oktatás kapcsolatát, tehát hogy említetted, hogy itt ebben a programban is ugye kinyitódik a világ már a piac felé, ez mennyire fontos, és mennyire nyitottak erre egyébként a cégek, akár utánpótlás, nevelés, plusz a hiányzó informatikai állások feltöltése miatt is?
Ahogy mi látjuk, egyre nyitottabbak, de ennek van hátránya is. Ugye főleg a felsőoktatásban ugye nagyon sok olyan hallgató van, aki már első évfolyamos korában remek ajánlatokat kap ugye az informatikai cégektől, és emiatt, tehát már diploma nélkül is ugye alkalmazzák őket, és egészen jó fizetéseket kapnak már onnan nézve, ugye hallgató szemszögéből nézve, és emiatt sokan lemorzsolódnak. Tehát a felsőoktatásban már egy komoly mentorálási programot indítottak el annak érdekében, hogy ezek a hallgatók ne morzsolódjanak le, akik már egyébként a gyakorlatban is dolgoznak, és végig tudják csinálni az egyetemet, legyen diplomájuk, sőt, utána lehetőleg masterképzésre is jelentkezzenek. Tehát erre előfeszítéseket kell tenni, és egyébként a cégeket is arra biztatom, hogy támogassák ezeket a hallgatókat abban, hogy diplomát szerezzenek, mert hosszú távon nekik is az jobb, hogyha képzettebb munkatársaik vannak, tehát ez egy közös erőfeszítés, azt gondolom az állam és az IKT-szektornak muszáj ebben együttműködni, hogy Magyarország előre tudjon ebben haladni.
Igen, ezt általában a cégek is támogatják, és én azt gondolom, hogy látják ebben a lehetőségeket, és kutatnak is föl tehetségeket. Viszont azért hozzá kell tennem, hogy ebben a cégek részéről is elég nagy veszély van, elég nagy rizikó, hiszen hogyha támogatnak egy-egy tanulót, egy-egy diákot egy program keretén belül, számítva arra majd, hogy mindezekért cserében talán náluk fogja kamatoztatni a tudását, sajnos nagyon sok esetben csalódás éri a cégeket, mert sokkal jobb ajánlatokat kapnak külföldről az ilyen kaliberű végzős hallgatók, és sajnos kivándorolnak külföldre, tehát jelen pillanatban ez a tendencia. Nem, ezért mondtam, hogy mi is elkezdtük a kezdeti lépéseket egy ilyen irányban, viszont nagyon meg kell fontolni azt, hogy hogyan és miként tudjunk támogatni úgy diákokat, hogy majd valamilyen úton, módon mi is élvezzük ennek a hasznát.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltatok, és remélem, hogy azért nem 5 éven belül, de tudunk arról beszélni, hogy hogyan alakul a program, amin dolgoztok Krisztina, illetve hogy alakult akkor az együttműködés a pécsiekkel. Köszönöm, hogy itt voltatok, várunk titeket a következő adásunkban. Ez volt az IT Angyalai Podcast, tartsatok velünk a következő adásunkban is.